Kedves gyülekezet, kedves testvérek, nem biztos, hogy nekem szükségem lesz erre a hangosításra. Szokták mondani, hogy elég erős a hangom. Amikor a feleségemmel beszélgetek, akkor mindig azt mondja, hogy most nem prédikálsz, ne kiabálj annyira. Amikor fiatal lelkész voltam, és egy olyan gyülekezetben szolgáltam, ahol nagy gyülekezet, ugye ez a Terézvárosi régen A gyülekezetnek hívtuk, ott voltam lelkész gyakornok, 80-as évek végén, és akkor nagyon rossz volt a hangosítási rendszer, és akkor mindig mondták az idős nénik, hogy hátul, hogy nem hallottuk a prédikációt, és akkor egyre hangosabban beszéltem, de ez, hála Istennek, így megerősödött egy kicsit a hangom, és így most talán így nem gond. Bízom benne, hogy az idősebb testvérek is jól értik a beszédemet. Nagy örömmel jöttem ide közétek. Régóta tervezgettem már, többször volt, hogy megígértem, közbe jött valami, elmaradt, és már olyan nagy teher volt ez nekem, hogy mindig csak ígérgetek. Ezért a mai alkalommal az ígéretekről fogok prédikálni, hogy egy kicsit úgy összekapcsoljam ezt a dolgot. De jó ismerős arcokat látni itt a gyülekezetben. Örülök, hogy innen nem messziről, ugye a hatházi gyülekezetből is, Tiszaváriból is itt vannak a testvérek. Nem akarok megbántani senkit, nem tudom, még honnan jöttek, de hogy benneteket tudtalak így hirtelen így felismerni, és egy kicsit ugye a gyerekkorom, meg a fiatalabb korom is eszembe jutott. Egyrészt ugye Böszörményben laktunk ott hatházon, sokat voltunk együtt, Rász testvérekkel. Édesapám nagy szeretettel küldi üdvözletét a gyülekezetnek. Tegnap este meglátogattam őt. Talán néhányan hallottátok, hogy most kórházban van. Elég súlyos az állapota, de bizakodóak vagyunk. És amikor mondtam, hogy idejövök, akkor szeretettel küldte az üdvözletét, mondta, hogy feltétlenül adjam át mindenkinek. Itt a kis teremben, amikor készültünk, akkor jó volt látni, amikor épült az imaház, talán valamikor a 80-as évek eleje lehetett, ha jól emlékszem erre a dologra. Akkor én még nagyon fiatal srác voltam, de édesapám még jöttek, meg több lelkész is. Láttam a Hajdúböszörmény gyülekezetnek egy komoly brigádja dolgozott itt, két lelkésszel, presbiterekkel karöltve, jó dolog volt látni. És örülök, hogy végre tele van ez az imaház, és sokan vagyunk itt, és tényleg nagyszerű. Aztán ugye a cserkészetre is emlékszem, azokra, akik cserkészet, kicsit később az adventista teológiai főiskoláról is emlékszem, akit sikerült talán valamire a görög nyelvre okítani, Éva. Örülök annak, hogy itt együtt lehetünk, és hát örülök az új arcoknak is, annak, hogy sokan vagyunk, vannak fiatalabbak, ez egy különlegesen szép öröm. Mielőtt megnyitnánk Isten igéjét, hajtsuk meg fejünket, és hívjuk Isten segítségül. Drága Istenünk, kérünk, jelenj meg közöttünk, nyisd meg a mi értelmünket, hogy igédet befogadhassuk, és tudj szólni hozzánk igéden keresztül, kegyelmedből. Amen. Kedves testvéreim, ahogy említettem, ma Isten csodálatos ígéreteiről szeretnék néhány gondolatot megosztani közöttetek, arról, hogy hogyan lehetnek ezek az ígéretek a mieink. Nyissuk meg Isten igéjét, és olvassuk el Péter apostol második leveléből, Péter apostol második levele első részéből, olvassuk el az első négy verset. Péter apostol második levele, első rész, első négy versében így szól Isten igéje. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek, Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus igazsága által. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen, Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak megismerésében. Az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Azt mondja tehát Péter apostol ebben a gyönyörű igében, hogy Isten nagy és becses, vagy drága és hatalmas ígéreteket kaptunk. Ezekkel ajándékozott meg bennünket. Amikor mi emberek az ígéretekről beszélünk, akkor nagyon sokszor mostanában valamilyen módon negatív összefüggésben hangoznak el ezek az ígéretek. Közmondásaink is vannak az ígéretekkel kapcsolatban, szerintem ti is emlékeztek erre. Angolul lehet, hogy egy kicsit másként hangoznak ezek a közmondások. Például az egyik ilyen, hogy ígéretekkel tele a padlás. Ami azt jelenti, hogy az mindig csak pakoljuk oda föl, ami haszontalan dolgok, azokat szoktuk a padlásra pakolni, aztán a nagy lomtalanításkor kitakarítjuk, de hát a haszontalan, mintha az ígéretek ilyen haszontalan dolgok lennének. Vagy a másik, hogy aki sokat ígér, keveset ad. Nem igazán arról vagyunk híresek mi emberek, hogy megtartanánk az ígéretet. Van, akik egyenesen azt mondják, hogy nem ígérek semmit, mert úgyse tudom megtartani. Sokszor elfelejtjük az ígéretet, nem azért, mert gonoszak vagyunk, nem azért, mert rosszak vagyunk, hanem az emberi gyarlóságunkból fakad az, hogy elfelejtjük az ígéreteinket. Van persze olyan, amikor megígérünk valamit, de tudjuk, hogy úgyse vesszük komolyan, és úgysem lett belőle semmi, de azért megtesszük azt, hogy megígérjük. Ezzel szemben azonban, amikor Istennel kapcsolatban hangzik el valami a Szentírásban, Isten ígéreteivel kapcsolatban egészen más a hangvétele az Isten ígéreteinek. Nem úgy ígér, azt mondja a Biblia, mint mi emberek. Mózes 4. könyvében egy proféciában mondja az ige azt, hogy a 23. rész 19. versben, hogy nem ember az Isten, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-e ő valamit, amit meg ne tenne? Ígére valamit, hogy azt ne teljesítené. Tehát, amikor Isten ígér valamit az embernek, az olyan, mintha már meg is történt volna. Mondhatom úgy is, hogy készpénznek vehetjük, amit Isten mond. Mintha már teljesítette volna. Csak lehet, hogy néha várni kell a beteljesülésére. Amikor Péter apostol írja ezt a levelét, akkor tudjátok, hogy miért írta le. Miért kellett megírni ezt a levelet, a második levelet, Péter apostol közönséges második levelét? Azért írta, mert Isten megígérte, hogy, illetve Jézus Krisztus megígérte, hogy vissza fog jönni. És eltelnek az évek, elkezdődnek az üldözések, sorra halnak meg a keresztények, és nem jött vissza Jézus. És bátorításul mondja ezeket az igéket. Bátorításul mondja, hogy amit Isten megígér, azt biztosra vehetjük, mert ő egészen biztos az ő ígéreteiben. Mint hogyha már azt mondta volna, hogy rendben van, megígérte valóban, és Istennek az a néhány évtized, vagy akár évszázad, vagy akár évezred, az egy szempillantás, de ha megígérte, akkor ő azt meg is fogja tartani. Lehet, hogy van, aki ismeri Charles Spurgeonnek a Isten ígéreteinek tárháza című kis könyvecskét, egy pici kis áhítatos könyvez, amiben összegyűjtött 365 ígéretet Spurgeon, ugye egy nagy hatású angol prédikátor volt, összegyűjtötte az év minden napjára jusson egy-egy Isten ígéret. Milyen felemelő, milyen csodálatos. Azt mondta, hogy Isten ígéretei olyanok, mint egy kincses ház. Olyanok, mint egy mennyei bank. Lehet vételezni az ajándékokat és az adományokat onnan. De a kérdés, hogy ezekkel az ígéretekkel mi mit teszünk? Hogyan lehetnének a mieink ezek az ígéretek? Hogyan tudjuk valóságként megélni ezeket az ígéreteket? Hogy ezt egy kicsit valamilyen módon szemléltessem, egy elképesztő történetet szeretnék elmesélni, ez egy megtörtént eset. Néhány évvel ezelőtt karácsony környékén jelent meg a híradásokban. A Magyar Nemzeti Galéria egyik művészet történésze teljesen észrevett, véletlenül észrevett egy gyerekfilm vetítésekor egy festményt. A filmben szerepel ez a festmény, ez a 1920-as években eltűnt Magyarországról ez a festmény, egy nagyon értékes festmény, És mintegy 90 év után hazatért Magyarországra a festmény. Megmutatom, hogy mi ez a festmény. Készítettem egy pici kis prezentációt, bízom benne, hogy sikerül kivetíteni. És akkor látható lesz. Így van. Így néz ki ez a festmény. Az a címe, hogy alvó nő fekete vázával. Bárki, Berényi Róbert volt, aki festette ezt a festményt. És a Nemzeti Galéria művészet történésze, aki megtalálta 2009-ben, pedig Bárki Gergelynek hívják ezt a műkincs kutatót. Az a feladat a Nemzeti Galériában ennek a Bárki Gergelynek, hogy a Magyarországról eltűnt vagy elveszett műkincseket felkutassa. Lola nevű kislányával egy karácsonyi filmet nézett, ha egy képet mutatok ebből a filmből, akkor talán felismerik valaki, ott a kandalló fölött ott van ez a film, ez a Stuart Little, vagy Little Stuart kisegér című filmből van ez a részlet. Egy közelebbi képen is lehet látni, ott van a festmény, Hugh Laurie és Jenna Davis mögött látszik, ugye híres amerikai színészek ők, ott látszik mögöttük ez a néhány, eddig köszönöm szépen, ennyi volt a vetítés, csak hogy lássátok, hogy ez egy valódi történet. Igazából az az érdekes, hogy a művészet történész csak fekete-fehér reprodukcióban látta ezt a festményt. Ő soha életében nem látta valóságában ezt a festményt. És amikor a kislányával az ölében nézte ezt a karácsonyi gyermekfilmet, akkor mégis felismerte. A következőt mondta erről. Alig mertem hinni a szememnek, amikor megláttam Berény rég elveszett mesterművét Jenna Davis és Hugh Laurie mögött. Majdnem elejtettem Lolát az ölemből. Egy kutató sohasem veheti le a szemét a munkáról, még akkor sem, ha karácsonyi filmet néz a családjával otthon. És a történet egy nagyon izgalmas történet, mert azonnal a film készítőit, a Sony Pictures-t elkezdte e-mailekkel bombázni, hogy hol van ez a festmény, honnan szedték a festményt, hol találták meg, és hol van a festmény. Körülbelül 2 év levelezés után kapott választ. Addig nem hagyta abba, hanem kitartóan bombázta levelekkel a film készítőit, és kiderült, hogy Washingtonban él egy nő, akinek a szobájának a falán ott lóg ez a festmény. Ő a film díszleteseinek volt az asszisztense. És amikor véget ért a produkció, felvették a filmet, akkor megtetszett neki a kép, fogta és hazavitte. Ugyanis kiderült, hogy néhány évvel korábban a film díszletesei egy amerikai kisváros piacán, ócska piacon, vagy ilyen használtáru piacon, találták meg, megtetszett nekik, megvették és oda tették. Fogalmuk sem volt, hogy egy milyen értékes festményről van szó. Halván lila gőzük nem volt arról, hogy mi ez a festmény. Pár dollárért, tehát elképesztően kicsi összegért vásárolták meg ezt a festményt, és most a nőnek a szobájának a falán ott volt ez a festmény. Na hát, hosszú küzdelmek után 2014-ben hazakerült a festmény, és egy licitálás volt a festményre, meg lehetett vásárolni. 34 millió forint volt a kikiáltási ára a festménynek, és 73 millió forintért kelt el. Elképesztő, nem? Pár dollárért vásárolta meg valaki, fogalma nem volt, hogy micsoda érték van a háza szobájában, a falon, és milyen különleges módon került haza. Nos, hát ezt a történetet kizárólag azért mondtam el, mert néha mi is ugyanígy vagyunk Isten ígéreteivel. Egyrészt ott vannak a birtokunkban Isten ígéretei, csak éppen nem is tudunk róla, hogy micsoda kincs van a mi tulajdonunkban. Fogalmunk nincs, hogy micsoda kincsek vannak a Szentírásban, mert esetleg elfelejtjük őket tanulmányozni. Mert nem tulajdonítunk neki nagy jelentőséget, hogy ilyen érték van ebben a Szentírásban. Vannak, akik értéktelennek dolgot méltatlan helyeken tartanak, vannak műkincsek, amelyeket padláson találnak meg, porosan, leromlott állapotban, mert fogalmuk nincs, hogy micsoda műkincs van a birtokukban. És ugyanígy van annak az emberek is sokszor, hogy nem ismerik Isten ígéreteit. Lehet, hogy ott van a Biblia a könyvespolcunkon, lehet, hogy ott van, és egy adventista, egy hívő adventista még néha elő is veszi, hiszen a reggeli dicséretet elolvasom, szombatiskolát talán még elolvassuk, de igazából tanulmányozzuk-e mélyen a Szentírást. Megvan minden lehetőségünk, hogy megismerjük, de mégsem tesszük. És amikor jön egy lehetőség, hogy a miénk legyen, akkor vajon felismerjük-e Krisztus ígéreteit? Észrevesszük-e, ahogyan ez a művészet történész, még szórakozás közben, a gyermekével való közös szórakozás közben is észrevette, hogy micsoda érték az, ami ott lóg a kandalló fölött? Vajon életünk legkülönbözőbb pillanataiban, helyzeteiben felismerjük-e az Isten csodálatos ígéreteinek teljesedését? Vagy pedig úgy elszalad mellettünk, mert észre se vesszük, hogy ott van és a miénk az az ígéret. Kezünkben van a lehetőség, mégsem használjuk. Valaki azt mondta, hogy a hívő ember, aki nem él Isten ígéreteivel, az olyan, mintha tele lenne a hűtőszekrénye, csak éppen nem nyitná ki az ajtaját. Tele van a kamra, de nem megyünk be, hogy onnan valami finomságot hozzunk ki. Vajon ismerjük-e Isten ígéreteinek értékét, jelentőségét? Azt mondja Péter itt a levelében, hogy ezek az ígéretek drágák és becsesek. Egy festményért vannak emberek, akik képesek milliókat fizetni. Akkora összegről hallunk itt, amiből nem tudom, itt a környéken hány lakást, házat lehetne, nagyon szép udvarral felújított házat lehetne vásárolni. És ez csak egy festmény. És vannak emberek, akik ilyen nagy pénzeket kifizetnek, ilyen hiába valóságért. Tény, hogy szép, tény, hogy értékes, tény, hogy rendben van minden, de mennyivel nagyobb érték az, ami a Szentírásban számunkra is adatott, Isten ígéretei. Vajon komolyan vesszük-e, élünk-e ezekkel, bemegyünk-e ebbe a kincses kamrába is, kivesszük-e azokat, amelyekre szükségünk van, amikor életünkben egy nehézség jön, amikor életünkben egy kudarccal találkozunk, amikor valamit nem értünk, amikor elkeseredünk, amikor bátorításra van szükségünk. Vagy éppen amikor hálaadással telik meg a szívünk, akkor vajon veszünk-e ki ezekből az ígéretekből, amelyek további erőt adnak számunkra? Ismerjük-e Isten ígéreteit? Felismerjük-e, amikor találkozunk ezekkel, ismerjük az értékét. Ellen White azt mondja a bizonyságtételek 5. kötetében, minden olyan ember lelki életében, aki végül is győzelmet arat, nyomasztó bizonytalanságok és megpróbáltatások zajlanak le. Ugye, aki végül győzelmet arad, az se egy diadalmenet, annak se egy diadalmenet az élete, mondja Ellen White. Szerintem ezzel mindannyian szembesültünk már életünk során. Vannak hullámvölgyek a mi életünkben, vannak nehezebb dolgok, vannak győzelmek, vannak bizonytalanságok, meg megpróbáltatások. De azt mondja, így folytatja Ellen White, de mert ismerik a Szentírást, azok, akik győzelmet arattak, ismerik a Szentírást, eszükbe jutnak Isten bátorító ígéretei. Ezekre gondolva megnyugszik a szívük, mindenható hatalmába vetett hitük pedig megerősödik. Azt mondja, úgy tudunk csak győzni, hogyha ismerjük a Szentírást, és akkor majd Isten eszünkbe juttatja ezeket az ígéreteket, de ahhoz ismernünk kell. Ha nehéz helyzetbe kerülünk életünk során, ha bizonytalanok vagyunk a jövőnk miatt, mert mondjuk aggódunk amiatt, hogy hogyan fogjuk befizetni a gázszámlát vagy a villanyszámlát, ha megpróbáltatások vesznek körül bennünket, mert betegek vagyunk, mert megöregedtünk, és mindenféle nyavaja nehezíti a mi életünket, akkor ha ismerjük a Szentírást és abban az Isten ígéreteket, akkor nyugodtan gondolhatunk arra, hogy ezek nagy és becses, drága és értékes ígéretek. és ezek meg tudnak erősíteni bennünket. Nem tűnnek el ezek a kihívások a mi életünkből. Nem válnak kámforrá a problémák a mi életünkben. Azokkal továbbra is meg kell küzdenünk, de Isten ad bölcsességet az ígéreteink keresztül. Isten ad erőt ezeknek az elhordozásához. Isten nem úgy menti meg a gyermekeit, hogy a problémából kiemeli, nem azt mondom, hogy vedd ki, hanem őrizd meg őket a gonosztól. És a gonosz az nem csak kísértés lehet, az lehet egy próba, egy nehézség, egy megpróbáltatás, lehet bármi. A második üzenet ennek az igének, hogy nem elég ismernünk ezeket az igékeket, de bele kell kapaszkodnunk ezekbe az ígéretekbe. Gondoljunk csak egy nagyon szép ószövetségi történetre, Ábrahámra. Azt az ígéretet kapta, hogy az ő utódaiból egy hatalmas nemzet lesz, egy nagy nép lesz. És annak a érdekében, hogy ezek valósággá váljanak, elindul egy nagyon hosszú útra. Ugye magunk elé képzeljük a térképet, akkor láthatjuk, hogy ugye a Tigris-Eufrátesz környéke, az, hogy a mai Irak, nagyjából az Irak területe, Irak-Irán területe, vidéke, onnan egy ilyen hatalmas utat kell megtenni, ilyen félhold alakban kell gyalogolni, mert egy áthatolhatatlan arábiai sivatagon nem tudnak átmenni, de ott van egy ilyen termékeny félhold, és azon azt követve jut el a földközi tenger mellékére, a mai Izrael területére, Kánoán földjére. Ide jut el egy hatalmas, hosszú vándor után, út után. Egy olyan otthont hagy ott Ábrahám, ami mai mértéke van, mai gondolkodással is luxusnak számít, hiszen padlófűtés volt akkor Ur-Kazdim városában a módosabb házakban. Gondoljunk bele, hány ezer évvel ezelőtt már akkor padlófűtés volt. Nem ilyen vékony műanyag csövekkel, de gőz, meg forró víz folytott a padló alatt, és cserép kis csatornákban, és működött a rendszer. És egy ilyen luxus életet kellett feláldoznia azért, mert elfogadtad Isten ígéretét. És azt mondta, hogy gyere ki, majd én nagy népé teszlek. Úgyhogy nem volt gyermeke. Megértette, hogy nem az ő személyétől, meg a feleségétől, meg az ő életkoruktól függenek Isten ígéretei. Ezért tudott belekapaszkodni, ezért tudott végigmenni ezen az úton, ezért tudta elvinni fiát, Izsákot is, hogy feláldozza, amikor úgy tűnt, hogy akkor hogy lesz ebből ígéret? De azt mondta, ha Isten meg tudta adni, hogy ilyen idősen gyermekünk szülessen, akkor ezt a problémát is meg tudja oldani. Nem tudom, hogy hogyan. Ő már próbálkozott egy úttal, abból kiderült, hogy Izmael születése nem igazán az Isten akarata volt, ahogyan ő megoldotta volna a problémát. Jobb az Isten ígéreteibe belekapaszkodni, még akkor is, hogyha lehetetlennek tűnik a megvalósulás. Isten személyéhez kapcsolódnak az ígéretek, és ezért kell belekapaszkodnunk. Ezért tudott várni a beteljesülésére. Voltak a Bibliában olyanok, akik, és Ábrahám is közéjük tartozott, akik saját magukhoz, saját elképzeléseikhez, saját elvárásaikhoz próbálták igazítani Isten ígéreteit, és akkor csalódniuk kellett. Ábrahámnak is keresztül kellett menni ezen az állapoton, amikor ő is csalódott, mert a saját elképzelése szerint próbálta megoldani azt, hogy utódja legyen. Ma a szombatiskolában már beszélgettünk Jézus Krisztus feltámadása kapcsán, az Emmausi tanítványokról. Emlékeztek, hogy mit mondottak ők? Amikor elkezdte beszélgetni arról, hogy milyen ígéretek vannak Jézus Krisztussal kapcsolatban, milyen proféciák hangzottak el, mit mondtak az Emmausi tanítványok? Pedig mi azt reméltük. Pedig mi úgy képzeltük. Mi úgy gondoltuk, hogy így fognak teljesedni. Hányszor van az, hogy adventisták is elképzelnek valamit, hogy hogyan fog teljesedni Isten ígérete. És határozottan tudjuk a sorrendjét az eseményeknek, ami jövőben történik. Honnan tudjuk, hogy úgy fognak teljesedni? Hányszor kellett már adventistáknak csalódniuk? az egyház létrejött, az egyház elindulása is egy ilyen nagy csalódásból volt, mert volt egy elképzelés, egy prekoncepciójuk, hogy hogyan fog teljesedni az a profécia. És nem várták meg, hogy Isten világosan megmutassa számukra. Vannak elvárásaink a proféciák teljesedésével kapcsolatban. De nekünk nem úgy kell, a saját elképzeléseinkhez kell ragaszkodni, hanem az Istenbe vetett bizalommal kell lennünk. Abban a pillanatban, amikor nem úgy teljesednek, ahogy elképzeljük az Isten ígéretei, akkor sokszor zavar támad. Vannak, akik agresszívvé válnak. És ezt is látjuk néha az egyházban, amikor valami nem úgy alakul, ahogy egyesek elképzelik, akkor elkezdenek vádaskodni a gyülekezetre, elkezdenek vádaskodni a lelkészre, a egyház vezetőire, a kormányzatra, vagy más egyházakat kezdjük el szídni, és más egyházakat kezdünk el bántani, pedig csak annyi történt, hogy volt egy elképzelésünk valamiről, és az nem úgy teljesedik, ahogy mi azt elképzeltük. Szintén Ellen White mondja a Proféták és Királyok című könyvben, ápolnunk és növelnünk kell azt a hitet, amelyről a proféták és az apostolok bizonyságot tettek. Azt a hitet, amely megragadja az Isten ígéreteit, és várja a szabadulást az Isten által megszabott időben és módon. Úrnak, megváltó Jézus Krisztusunknak, a Királyok Királyának dicsőséges eljövetelét. Milyen kiózanító, ahogyan Ellen White beszél erről, azt mondja, hogy amikor várjuk az ígéretet, megragadjuk az Isten ígéreteit, akkor a szabadulást nem a mi elképzeléseink szerint kell várnunk, hanem az Isten által megszabott időben és módon. Na ez az, ami kiózanító, úgy gondolom, és ez az, amire jó, hogyha odafigyelünk, hogy nem nekünk kell megszabni az, hogy hogyan fognak teljesedni ezek az ígéretek. Akkor lehetnek tehát valósággá az Isten ígéretei, amikor az Isten személyéhez, és nem a mi elvárásainkhoz igazítjuk azokat. És a harmadik üzenet az igének, amiről szeretnék néhány gondolatot mondani, nem mindig azonnal teljesednek ezek az ígéretek. Különösen jó nekünk ezt figyelembe venni. Türelemmel kell várni. Isten mindig akkor cselekszik, amikor itt van annak az ideje. Sem előbb, sem később. Amikor ilyeneket olvasunk a Bibliában, hogy amikor eljött az időnek teljessége. Vagy azt mondja, hogy nem késik az Úr az ígérettel. Ezek a gondolatok is ilyen kiózanítóak, amikor azt mondja, hogy nem a mi időrendünk szerint gondolkodik az Isten. Nekünk megvan az elképzelésünk az időrenddel kapcsolatban, de lehet, hogy jóval később teljesednek ezek a dolgok. Ószövetségi proféciák sokszor évszázadokkal később, vagy évezredekkel később valósultak meg. Jézus Krisztus is megígért, hogy visszajön egyházáért. Visszajön a mennyasszonyáért. Megígérte, hogy velünk lesz Szentlélek által. Megígérte, hogy helyet készít nekünk. Megígérte, hogy meghallgatja imáink. Annyi mindent megígért. Vajon Isten minden imát meghallgat? Igen, minden imát meghallgat, csak nem minden imát teljesít úgy, ahogyan mi kérjük. És nem mindig akkor, amikor mi kérjük. Ellen White-tól olvasnék egy harmadik idézetet is. Az ígéret határtalan, és hű az Isten, aki adta. Ha nem is nyerjük el azonnal, amit kérünk, mégis higgyük, hogy az Úr hallja kérésünket, és teljesíteni fogja. Sokszor annyira tévedünk, és annyira rövidlátók vagyunk, hogy oly dolgokat kérünk, amik a legkevésbé sem válnának áldásunkra. Mennyei atyánk szeretetből úgy válaszol imáinkra, hogy azt adja csak meg, ami javunkra szolgál, és amit magunk is kívánnánk, ha Szentlélektől megvilágosodva a dolgok valódi állását láthatnánk. Ha imáink látszólag nem részesültek meghallgatásban, erősen ragaszkodjunk az ígérethez. A meghallgatás ideje bizonnyal el fog jönni, és elnyerjük azokat az áldásokat, amelyekre legnagyobb szükségünk van, mondja Ellen White a Jézushoz vezető úton, Út című könyvben. A Szentírás tel is tele van csodálatos, drága, becses ígéretekkel. Vegyük komolyan ezeket az ígéreteket. Először is ismerjük meg ezeket tehát. Vegyük a fáradtságot, hogy kutassuk, azért, hogy megértsük magunk számára ezeket az ígéreteket. Minden nap Isten tud valamit számunkra adni. Valami újabbat, valami bátorítót arra a napra, arra a kihívásra, amellyel éppen szembe kell néznünk. Vegyük komolyan ezeket az ígéreteket, hogy ne a mi elvárásainkhoz igazítsuk azokat. Gondoljunk mindig arra, hogy Isten magasabban van, mint mi. Jobban látja a mi szükségleteinket, mint mi. Istenhez ragaszkodjunk, és ne a mi elképzeléseinkhez. És hogyha nem azonnal teljesülnek ezek az ígéretek, akkor tudjunk türelmesen várni. Ahogyan Isten is türelmesen vár rád és rám. Hogy hát ha megtérésre jutnánk. Azt mondja, nem késik, hanem hosszan vár, hogy némelyek megtérésre jussanak. Legyünk mi is azok közül, akikre nem hiába vár Jézus Krisztus. Várjuk mi is így az ő ígéreteinek beteljesedését, ő kegyelme által. Amen.